a szobában isszák meg, mert úgymond, ugye, annak kell lenni, hogy a magukból kiadott igazság után új igazságot kell ismét magukba szedniük, ami pedig tudva levőleg a borban van. A kancellária állapota igazán lehangolta volna e percben a polgármestert, ha a szemébe nem ötlik a falon függő főispán Báró Radvánszky. Ez mégis valami méltóságteljes, ünnepélyes pompát kölcsönzött a szobának. Szívéből óhajtotta, hogy bárcsak megelevenülne ő méltósága, s láthatná itt ezt a szokatlan díszes társaságot. De miután ő méltósága nem akart megelevenedni, ő maga adott kevés érzelmeinek kifejezést. Szegény ember vagyok, de nem adnám 100 forintért, hogy ilyen társaságot tisztelhetek a kancelláriámban. Forgós adta ez már valami a leghíresebb ügyvéd a megyéből, és a legszebbi kisasszony. Ugyan, Rabucsán bácsi, kiáltott fel Veronka, és kigyulladt az arca a szégyenkezéstől, mint a fáklya. No, kérleltem Rabucsán. Ami igaz, igaz, nem kell szégyelni, kicsikém, ha az ember szép. Én is szép voltam, de sose szégyeltem ezért magamat. És végre is a szép arc, az nagy segítség a fehér személyeknek, igaz-e, ügyvéd úr? Nagy szerencse. Felette Gyuri felrezzenve szinte gépiesen. Rabucsán a fejét rázta. Maradjunk csak amellett, hogy segítség, mert a szerencséből könnyen lehet szerencsétlenség, és a szerencsétlenségből szerencse. Mint ahogy most is történt, hogy a mai szerencsétlen kimenetelő eset nélkül nem lenne most szerencsém mindnyájukat itt szemtől szembe látni. Hogyan? Kérde Gyuri, valami szerencsétlenség történt? Veronka akart felelni, de a bőbeszédünk Rabucsán megelőzte. Történt, de lassan, semmi nyoma se lesz, a fülbevalóim már megvan, a madám válla is megvan, csak hogy egy darabig kék lesz, de az ördögbe is nem a szín teszi a vállakat, és még ő a kocsi is meg lesz, mihelyest a kovács megcsinálja. Aha, hát az eltört kocsi, melyet a megvadult lovak elragadtak a piacon, a mi kocsink volt, mondta Veronka. A téglaégetőnél megbokrosodtak a lovak, a kocsis kezéből kiesett a gyeplő, és amikor utána próbált hajolni, maga is kifordult a kocsiból. Mi aztán leugrottunk nagy rémületünkben, nekem semmi bajom nem esett, de a szegény madám megütötte magát. Istenem, talán baja is lesz. Nagyon fáj még, madám Krisbay. Madám Krisbay felnyitott eddig lehúnyva tartott apró szúró sárga szemeit, és mindjárt az első, amit a világból megpillantotta, Veronka rendetlenségbe esett frizurája volt. Igazítsa meg a fejét, figyelmeztette franciául, aztán nyugodt egyet-kettőt, és újra bezárultak a pillái. Veronka ilyetten kapott a hajához, hát csak ugyan lekapcsolódott az egyik vonat. Jaj, a hajam! Sikoltott fel kislányosan, és mind a két kezét oda tapasztál, majd egész halvány fehérré válva dadogta. A hajtőim is kiestek, mikor leugrottam, nem csak a fülbe való. Istenem, mit csináljak? Eresszel le a másik fonatot is, javasoltam a Rabucsán. Úgy né, Isten úgy segélyen szebb bírna. Hát nem igaz, ügyvéd úr? Hát szebb. Veti oda hanyagul Gyuri, amit most kénytelenül ráveti tekintetét a két sötétkékbe játszó bársonyos varkocsra, amely a Madonna arc körül kezdődnék, s egész le az ezervirágú fodros szoknyácskája aljáig lódul le. Ez hát a glogovai paphuga, hihetetlen, talán csak álmodik, nem így képzelte ő a paphugokat. Elhízott kacsajárások, pirosposgás húgok ezek, akik idők jártával hasonlítani kezdenek a plébánosaikhoz, pomáda illatokon is tokájuk. A toka nélkül nincs is a parókián szépség. Az ügyvéd igyekezett szóhoz jutni. Képzelem, nagyon megijed. Nem nagyon, nem is tudom, hogy egyáltalán megijedtem, de most kezdek már félni. A testvérem kétségbe lesz esve. A pap? Igen, a pap. Ő nagyon szeret engem. Oda lesz, hogy nem jöttünk haza, pedig nem tudom, hogyan és mikor mehetünk. No bizony, szólt közben biztatólag Rabucsán. A lovak megvannak, kocsit pedig majd szerzünk kölcsön. Veronka hát megborzongott, megrázta a fejét. A két nagy varkocs szemkápráztatóan hánykolódott, sógott a válla körül. Én azokon a lovakon? Hát soha. Kedves kisasszonyka, nem kell a lovakat komolyan venni. Nincsen azokban állandó karakter, mert miből ered a dolog? A tégla égetőnél ott van az a hóbortos szélmalom, mert Istenem, a városban mindennek kell lennie, ugye? A világ halad, bizony halad, az akárhogyan nem akarja is. Fajka szenátor uram? Hát ott van, mondom, az a szélmalom. Én csináltattam, mert mindig csúfoltak bennünket, hogy vízünk sincs. Na jó. Befogom hát a szelet, az őrüljön. Persze, hogy a lovak ezt nem így veszik. Jó vérű felföldi lovak, és még sohasem láttak olyan óriási szárnyú állatot forogni a levegőben. No hát, megijedtek is, megbolondultak. Nem lehet azt tőlük rossz néven venni. De ha most kipárolog a fejükből a félsz, szép csendesen, higgy el, szép csendesen hazaviszik a kisasszonykát, mint a parancsolat. Nem, nem, én már félek ezektől a lovaktól. Ó, milyen rettenetesek voltak, ha látta volna, egy napotot sem megyek velük, hiszen én magam gyalog is útra kelnék, de szegény madám Kriszbe... Ó, no, csak az volna szép, szörnyű közön Bravucsán, hogy gyalog eresszem el az én legkedvesebb papomnak az ő hugocskáját, azzal az ő piskóta lábocskáival. Az lenne csak, hogy ballagna a mi kis szentünk a hegyes köveken, tip-top, tip-top, ebbe a topánkába. Bizony azt mondaná az én kedves főtisztelendőm, na ugyan komisz emberem, Bravucsán barátom, akit én annyiszor megvendégeltem, tejbe vajba füröztöttem, hogy mégis így a világnak ereszti a kedves kincsemet. Na csak az volna szét, inkább a tulajdon hátamon vinném el a kisasszonyt a glogovai parókáig. Veronka hálásan nézett Bravucsánra. Gyurinak pedig az a gondolata támadt, hogy ha csak ugyan, hát nem lenne a világon semmi jármű, és valójában háton kellene hazavinni a kisleányt, elbírná-e azt Bravucsán, és nem úgy fordulna a sor, hogy neki kellene vinnie. Hiszen Bravucsán már törődött idősebb ember. És kíváncsian kezdte nézegetni, megbecsülgetni a testérejét, nézte a vállait, a mellkasát, mintha csak ugyan az lenne most a legégetőbb kérdés, hogy ki viszi a hátán Veronkát. Bravucsánt gyenge, hanyatló embernek találta, és mosolyogva vette észre, hogy ez szinte kellemesen érinti. El sem gondolná az ember, hogy a gondolatok mennyi léha irányba ágaznak ki, és milyen messziről levezethető csatornákon budjan ki az első csöpp a szerelemből. Úgy, édes lelkem, igyekezett Bravucsán mindenáron megnyugtatni a leányt. Csak pihenje ki először magát, majd mindent kigondolunk, nem lesz semmi baj, hiszen persze, hogy jobb volnának a más lovak, ha persze, de mi csináljunk? Itt bábaszéket nem tartanak az emberek lovat, csak ökröt. Magamnak is csak ökreim vannak. A hegy végre is hegy, a hegyekbe nem való a ló, mert itt a ló is csak azt teheti, mit az ökör. Lépeget. Itt nem lehet parádézni, galoppozni, ficánkolni, hányni vetni a fejét, ez komoly vidék. Itt húzni kell, és erre az ökör való. A ló itt elkedvetlenedik látván a cirkumstanciákat, a Herkó páternek se nő meg, mintha mondaná, nem vagyok én bolond, maradok örökös csikónak. Ami itt ló van is, hát nem sokkal nagyobb a macskánál, úgyhogy föltelem ránézni. És sokáig szőtte, fonta volna a szavait, ledehonesztálva a lovak fajtáját a sárga földig, a közben nem szól Gyuri. Hát hiszen nekem itt kocsim van, kisasszony, és én igen szívesen viszem magukat haza. Megtenné, kiáltott fel örvendetesen Bravucsán. Tudtam, hogy gavallér, de hát miért nem szólt előbb az Isten szerelmére? Mert nem hagyott szóhoz jutni. Az igaz, igaz, nevetett Bravucsán kedélyesen. Ez szerint elviszi? Természetesen. Még ha nem készülnék, és éppen Glogovára. Oda megy? Kérdé Veronka meglepetve. Igen. Ránézett a mélázó szemével egy darabig elgondolkodva, aztán egyszerre megfenyegette a két ujjával gyerekesen. De ne csaljon meg. Gyurinek roppant tetszett ez a mozdulat, elmosolyodott tőle. Szavamra mondom, Glogovára szándékozom. Hát velem jönnek? Veronka vidáman bólított a fejével, és már-már szedegette a tenyereit, hogy tapsolni fog örömében, mikor a madám egyszerre megmozdult a fekvőhelyén, és nagyot sóhajtott. Ja Istenem, a madám, szeped meg Veronka, és felejtettem, hogy talán nem is lehet önnel menni. Na miért ne? Mondta az ügyvéd egyszerűen. A kocsi elég kényelmes, jól elférünk. Igen, ám csak, hogy szabad-e? Hazamenni el? Ki tiltaná meg? Hát ön nem tudja. Ki? Kérdé Gyuri csodálkozva. Hát az illemszabályok. Telet félénken. Gyuri felkacagott, a kis buta. Igen, 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 bizonykodott hevesen, megneztelve, hogy kinevetik, mert Bravucsán is vigyorgott. Az illemszabályok azt mondják, hogy egy idegen férfi karját nem szabad elfogadni. De a kocsi nem kar, pattant el Bravucsán. Hogy volna a kocsi kar? Akkor mindjárt két kocsim volna magamnak, és elszívecském, hagyjuk azokat a szabályokat a pokolba, bába széken én csinálom a szabályokat, nem a francia frajlág. Én pedig azt mondom, hogy a kocsi nem karpunktum. Hát igaz, igaz, de mégis beszélnem kell előbb a madámmal. Hát tessék vele beszélni. Neronka újból odagugolt a diványhoz, a beteg fölé hajolva suttogtak egy darabig. Úgy látszik az eredményből, meg egyes francia szavakból, amiket Gyuri füle elkapkodott, hogy Madame Crisbé osztotta a mravucsán nézeteit, a kocsi nem kar, s aki már be van mutatva, nem idegen, ennél fogva úgy vélte Madame Crisbé, el kell fogadni a fiatalember szívességét. Veszedelem idején különben sincsen etikett. A szép Montmorency Blancát egyszer tűzvészkor egy szál inkbe vitte ki az ágyból, privát gyére már kis, nem dőlt össze, még csak a Notre Dame tornya sem. Gyuri olyas forma türelmetlenséget érzett, mint a játékos az osztásnál, ha a nagy tétje áll egy kártyán, még végre megfordult velünk a köszönettel elfogadjuk a kocsit. Szólt mosolyogva, gondolván magába, hogy bizonyosan azt tette volna ebben az esetben Montmorency Blanca is. Kapzsi mohósággal vette Gyuri a kijelentést, lett legott szörnyű mehetnék-e. Sietek a kocsiért, mondta a kalapját véve, de Mravucsán fürgén útját állta. Oh-ho, most esett már a kapa a kőbe, hát abból semmi sem lesz, proprimo. Mert ha a kisasszony mehetne is, bűn volna az asszonyságot ilyen betegen kocsira ültetni, de nem is lehet, amíg egy kicsit meg kéne pihenni az ijegységet a hordalán. Ha a feleségem megkeni éjjelre a daganatot egy kis csodaflastrommal, reggelre valóságos menyecskének ébred fel, proszekundó. Azért nem mehetnek, mert én nem engedem, hogy mozduljanak. Protekció, mert mindjárt beesteledik, tessék csak az ablakon kinézni, hová mennének éjszakába. Valóban a nap már lecsúszott az acélkékes zólyomhegyek mögé. Az ablak előtt lucfenyők, óriásira megnőtt árnyéka, végigfeküdt a széles úton, s rádölt egészen a Mravucsán kerítésére, átellenben, hol egy sovány macska végezte esti mosakodását a muskátik között. Mindamellett riposztírozni kezdett az ügyvéd, hiszen ez mesterséghez tartozik. Csendes, enyhe éjszaka lesz, hát miért ne indulhatnánk? És végre is a madámnak mindegy, akár az ágyban nyög, akár a kocsin. De sötét is lesz, ellenbetém Mravucsán. S rossz, hegyszakadékos helyeken visz az út Glogovára. Já vagyok polgármester, a holdvilágot oda nem parancsolhatom a mennyboltra. Nem is kell, hát lámpások vannak a kocsimon. Neronka habozott, hol ide, hol odahajlott a két vitatkozó férfi egy-egy nyomatékos argumentuma szerint. Míg végre Mravucsán odazúdított egy hatmázsás érvet. Vihar lesz az éjjel, mert egy akasztott ember lóg az út mellett egy fán. Majd meglátják, mikor az erdőn keresztül mennek. Erre aztán egész testében megborzongott a kis bab is. Jaj, én a világét sem megyek keresztül éjjel azon az erdőn. Ezzel el volt intézve a kérdés. Gyuri engedelmesen meghajtotta a fejét, egy verőfényes mosoly volt a jutalma, Mravucsán pedig felvillanyozva rohant be a tanásterembe, rábízni az elnöklést Konopkára, nem adta egy vaklóért, hogy megszabadult, neki vendégei vannak, ő rá nem ér, azon melegébe oda is súgott néhány szenátornak, a jobb kabátúaknak, hogy szívesen látja őket vacsorára, majd hazafutott intézkedéseket tenni a nevezetes vendégek ellátására. Útközben a lépcsőn megpillantván Fialát, Legot elszalaszta a Vibra ügyvéd ül kocsiáért, melyet Münzné boltja előtt hagyott, hogy ezt az ő udvarára terelje. Nem sokára maga Mravucsáné jött el a hölgyekért, alacsony kedves asszonyka volt, széles mosolygó arcáról, szelítség és jó szívűség sugárzott ki. A felvidéki mesterembernék tisztes ruházatát viselte. Róka szemszínű, sima szoknyát, fekete sejemkötényjel, elől a fején is fodoros fekete sejemfőködő volt, az áll alatt átkötött szalammal. Nagy zajjal lármával tört be, ahogy az egyszerű, nyájas világba ez szokás. Ó, Istenem, hát igaz, mit hallottam? Mravucsán mondja, hogy a mi vendégeink lesznek. Milyen szerencse, de tudtam, megéreztem. Egy fehér lilium nőtt ki a mosdót államból ma éjjel álmomba, ehol mi beteljesedett. Na csak, tessék lekem összeszedni, ami holmiuk van, majd átviszem, mert én erős vagyok, mint egy medved, el is felejtettem a legfőbbet, amit legelőbb kellett volna mondanom. Én vagyok Mravucsánné, jaj, szívem, kisasszonykám. El se képzeltem volna, hogy ilyen szép. Na. Szűzanyám, szűzanyám, most már értem, Mária mi asszonyunkat, amiért leküldte magára azt az esernyőt, hogy a harmatos arca meg ne ázzék. Hallom, hogy beteg az asszonyság, hogy megütötte a vállát. No, van nékem egy olyan fiú, amit ha ráteszünk, tessék jönni, nem hagyja magát a galambom. Na, ne hagyja el magát, katona dolog az egész. Hát amikor egyszer én feldőltem, pedig bravucsán tartotta a lovak gyeplőjét, egy hegyszakadékba gurultunk, éppen a két oldalboldám töltem, még itt vagyok, de a vesémet bizista azóta is mindig érzem, megesik ilyesmi az utonjáron, fáj nagyot. Az asszonyság nem tud tótul, mondta Veronka, se magyarul. Szent Isten, csapta össze a kezeit Mravucsáné. Olyan idős is, még magyarul se tud. Na, hogy lehet az? Veronkának el kellett mondani, hogy a madám, mármint a madámot egyenesen Münchenből hozták ide társakodó nőnek, és eddig még sohasem volt Magyarországon egy francia katonatisztnek az özvegye. Mravucsáné a világot se hagyott volna földerítetlenül, semmi apró körülményt. Tegnap előtt kapták a levelét Glogovára, hogy jön, s Veronka maga akart érte menni a vasúti állomáshoz. Úgy, hát ez az meszelő rudat akart Mravucsáné mondani, de gyorsan a szájára ütött. Ez az asszonyság, ez se tótul nem tud, se magyarul. Szegény gyámoltalan teremtés, már most aztán mit csináljak én vele? Kitültessek mellé az asztalnál, hogy kínáljam. Na, ez szép mulatság. Ez a szerencsé, hogy a kántor tud németül, biztosan a fiatal úr is. Legyen nyugodt asszonyság, majd mulattatom én az asztalnál, és kínálom is, felelte Gyuri. Nagy nehezen felcihelődtek, Madame Crisbe jajgatott, nyögött, amikor a ruhadarabot újra ráerőszakolták, Gyurit előre kikergették a folyosóra, hogy ne lássa, mert Crisbe-nél asszonyság szemérmes volt. A nagykendőket, köpenyeket Mravucsáné szedte fel a karjára. A ládáit majd elküldjük a szolgálót. Aztán karon fogta madámot, hogy őre támaszkodjék, úgy vezette le valahogy nagy kínnal a lépcsőkön. A madám franciával vegyített német nyelven nyöszörgött, mormogott valamit, míg Mravucsáné is folyton beszélt, hol az elől menő fiatalokhoz, hol a szegény madámhoz, aki úgy nézett ki borzas frizurájával, mint egy beteg kakadó. Csak erre kisasszonykám, az ott a mi házunk, még csak egy-két lépés asszonyság, nem harapám az a kutya, csiba te, garam! Mindjárt otthon vagyunk, majd meglássa asszonyság, milyen szép ágyat bontok magának éjszakára, csupa pöhölő lesz, minden vánkosa. Az egy csöppet se zavarta, hogy Chris Bené, ebből egy szót sem érted. Némely asszony csak azért beszél, mert jól esik neki. Mit is csinálna, ha nem beszélne? Még bizony beszőné a száját a pók. Fáj, ugye, de holnap még jobban fog fájni. Ezeknél a tompa zúzódásoknál úgy szokott, bizony, még két hét múlva is megérzi, hanem szó, ami szó, mondá, jelentőség teljes pillantással, az előmenőkre mutatva. Gyönyörű pár lenne belőlük. Így is csak pár lépés volt a Mravucsánház, nyájas ambitusával, mosolygó ablakaival, de még közelebb lett volna a városháza előtt, ott nem terpeszkedik vala egy nagy pocsolya, mely miatt a kocsma felé kellett kerülni, de a pocsolyára végre egy szükség volt, tiszteletben tartotta azt rábaszéken mindenki, mert ezen uszkáltak a város lúdjai, itt hemperegtek a széleken az apró malacok, és végül innen merítették a vizet a tűzvészek idején a tűzoltók. Azt nem is említem, hogy a városka összes békái is itt anyáztak, gyönyörű hangversenyeket adva a lakosságnak. Ez a pocsolya tehát kellett, szívesen tűrték, mint közhasznú intézményt. Mikor egyszer a megyei főmérnök Brunkus Nepp János erre utasztában figyelmeztette az előjáróságot, hogy a városház előtti mélyedést fel kellene tölteni, mindenki kinevette Brunkus Nepp Jánost. A pocsolyát ennél fogva most is ki kellett kerülniük a Mravucsáné vendégeinek a kocsma felé tartva, mert a megfagyott birkához címeztek egymás közt az idegenek célzással bábaszék éghajlati viszonyaira. A megfagyott birkánál még most is szólt a zene, a vendégek már be se fértek, egy pár túrózi, safranyi, künn itt a álva pálinkán. Míg egy zólyomi taligás odaült az egyetlen asztalhoz és hármasával hozatta a boros palackokat. Derekasan el volt már ázva, hangos beszélgetésbe eredt önmagával, átát pislantva szerető szemekkel a sovány gebéjére, mely leereszte fejjel várta a taliga elé fogva gazdáját a nádból font állás alatt. Még azt mondja a szomszédom, filozofált a taligás, hogy az én lovam nem ló. Hát hogy ne volna ló? Ló volt az már a Kossuth világban is, hogy azt mondja nem bírja a terhet. Nem ám. Mert a teher nehéz. Hogy sová? Hogy ne volna sová, amikor nem adok neki zabot? Hogy miért nem adok? Egyszer adnék a volna, hogy azt mondja, múltkor se bírta kiúzni a taligát. Nem ám, mert belement a kerék a kátyúba. Nagy szamár az én szomszédom, igaz-e vagy nem? El kellett tántorogva, és mindenáron követelte a túrózi safranyikoktól, hogy nyilatkozzanak, szamár az ő szomszédja vagy nem. Azok szépen kitértek előle, mire a taligás, mint a veszett kutya, aki se lát, se hal, de szimatja az ember felé viszi, nekirontott a mravucsánné karján lépkedő Madame Crisbane-nek. Lóe át, az én lovom vagy nem ló? Crisbane megijedt, felsikoltott a taligás szájából kigőzölgő borszak közel hozta az ájuláshoz. Szent Isten, nyögte elhaló hangon franciául. Milyen országba jutottam? Hanem Ravucsánné, amilyen szelíd volt, éppen olyan kardos tudott lenni, hogy lóe a lovad, azt nem tudom, mondta, de hogy maga te részek disznó vagy, azt látom. És olyat lökött rajta, hogy az eldőlt az úton, mint egy darab fa, hörögve folytatván hanyat fekve a tűnődést. Azt mondja a szomszéd, hogy vak az egyik szemére ostobaság, hiszen egy szemmel is olyan darabot lát az útban, mint kettővel. Csak hamar feltápászkodék, és a részeg emberek öntudatlan következetességével utánuk iramodott, mire Madame Crisbane elfelejtően, hogy megvan sérülve, futni kezdett, fölfogván ügyetlenül egész térdéig, amikben megbotlott volna a hosszú szoknyáit. A safranikok, akik utána néztek, nevetgélve emlegették vékony lábszárait. Hogy a pokolba tud szaladni ilyen lábakon? Még jobban csodálkozik az előmenő Veronka, aki Gyurival beszélgetve semmit sem vett észre a zólyomi taligás fizetlenkedéseiből, és nem tudta mire vélni, látván a beteg hölgyet ilyen fürge futamodásban. Madám, madám, mi lehet-e? Vagy nem felel, csak rohant egyenest a mravusán portára, ahonnan azonban legott visszahőkölt egy velőtrázó sikoltással, mert három hatalmas komondor volt ott, ezektől megrémülve, bizony, akik hangos ugatásra fogadták a kapuban. Már éppen ájultan rogyott volna a földre, ha hirtelen ott nem terem a vendégvárom Ravucsán, így aztán az ő karjaiba ájult el. A becsületes polgármester csak tartotta, határozatlan, bamba arccal, soha se látott még ájult asszonyt. Hallott valami olyasmit, hogy vízzel szokás ilyenkor meglocsolni, de vízén nem mehetett, gondolta, meg hogy hát meg kellene talán egy kicsit csipkedni, attól a holtasszony is fölpislant, csak hogy a megcsipkedéshez némi hús kívántaték, s Madame Crisbane csupa csontokból állott. Beválta inkább keresztényes türelemmel, amíg a többiek előjönnek, ki csak hamar eszmélete hozták a szegény ideges teremtést. Ó, sóhajtál újra és újra, milyen tartományba jutottam, persze mindez franciául.